Halljuk be, hogy mindjárt kelt is bennünk egy rossz hangulatot ez a fogalom, hogy eleve elrendelés, mert mindjárt az jut eszünkbe, hogy Isten eleve, függetlenül a mi gondolatainktól, vagy választásunktól, vagy kívánságunktól, ő meghozza a maga döntéseit, még a mi személyünkre, vagy a mi sorsunkra vonatkozóan is. Szeretnék elolvasni egy igét a Szentírásból, ahol szintén itt találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy eleve elrendelés. Olvasom az Efézusiakhoz írt levél első fejezetéből a 11. verset. Tehát Efézusiakhoz írt levél első fejezet 11. versét olvasom. Ezt mondja, ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Elolvasom még egyszer. Tehát így olvastuk, ő benne, ugye ez Krisztusra utal, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Tehát van az emberben egy ilyen rossz érzés, még kétszer is mondja, hogy eleve elrendeltetvén az ő eleve végzése szerint, és ő mindent az ő akarata tanácsából cselekszik. Hát akkor hol van az én választásom, vagy hol van az én szabadságom? Ugye ezt emberek körülbelül így szokták megfogalmazni, hogy mi csak vagy olyan sakkfigurák vagyunk a Jóisten kezében, ő hatalmas, és ő az ő tervei szerint kiosztja a szerepeket. Ugye szokták emberek például védelembe venni Júdást. Mondják szegény Júdás, hát rá éppen a Júdás szerep osztatott, mert a Jóistennek megvannak az eleve elvégzett tervei, gondolatai, és itt csak kiosztják a szerepeket. Aztán a népies megfogalmazás úgy is hangzik, hogy van egy sorskönyve, és úgy is mindenkivel az történik, ami a sorskönyvében meg van írva felőle, akár mi csinálunk, mi azt fog beteljesedni. Tehát egy ilyen homályos tudat él emberekben, akár keresztények, akár nem keresztények, hogy valahol a sorsunk előre el van döntve, és az ellen kár kapálózni, azt mi befolyásolni a mi választásainkkal, a mi döntéseinkkel nem tudjuk. Ugye ismerősek ezek a gondolatok. De hogy sok nehéz kérdést már megvizsgáltunk a Biblia fényében, tegyük most ezzel a kérdéssel is, hogy vajon a Biblia egésze ténylegesen mit mond erről. Hát egy dolgot már is szeretnék eloszlatni, ez a bizonyos eleve szó. Ez az eredeti görög szövegben, az Új Szövetség eredeti szövegében a prepozíció szerepel mindenütt. Így van görögül preorizo, az azt jelenti, hogy előre valamit elrendelni, vagy előre megtervezni. Vagy protesis, az azt jelenti, hogy valami előre adott végzés, előre eldönteni, előre határozatot hozni. Megkérdezem, van egy kis hangulati különbség a között, hogy Isten előre rendelkezett, vagy eleve rendelkezett? Hallja a fülünk a különbséget? Azt mondom, hogy Isten előre rendelkezett, akkor az lehet egy előre való gondoskodás. De ha azt mondom, hogy eleve elvégzett dolgokat, eleve elrendelt dolgokat, az rögtön azt az érzést sugallja, hogy függetlenül a mi választásunktól, vagy a mi gondolatainktól. Itt kétségtelenül a fordítókat befolyásolta az, hogy már az egyház történelemben is voltak töprengések, hogy hogy is van az Isten előre tervezése. Károlyi fordítását is biztosan befolyásolta ez az ismeret. A legfontosabb személy, aki először ezzel a kérdéssel foglalkozott, hogy hogy van az Isten tervezése az egyes emberekre vonatkozóan, Augustinus volt, vagy Ágoston, aki azt mondta, hogy az egész emberiség egy veszendő tömeg, ugye így mondta, hogy massa perditionis latinul, egy veszendő tömeg, és a Jóisten ebből egyeseket előre, eleve kiválasztott az üdvösségre. Ő nem mondott többet ennél, azt mondta, hogy nincs mit perlekedni az Istennel, mert akik üdvözülnek, azokon a kegyelmét mutatja meg, akik elvesznek, azokon az igazságát. Mert az egész emberiség egy veszendő tömeg, igazság szerint mindenki elveszne. Hogy Isten a maga kegyelmében és könyörületében egyeseket kiválasztott az üdvösségre, nekünk nincs mit vitatkozni a Jóistennel e felől. De azt hiszem, hogy egyikünket sem nyugtat meg ez, mert bennünk ott van az az érzés, ott bujkál, de milyen alapon választott ki egyeseket a veszendő tömegből az üdvösségre? És miért vannak egyeseknek nagyobb előnyeik, mint másoknak? Azután Calvin János személye a másik fontos tanító, aki a predesztináció kérdésével behatóan foglalkozott. Calvin János nagyon jó akaratú kiindulópontból építette fel a tanítását, mert ő az Isten dicsőségét akarta kidomborítani. És ő, neki az volt az elgondolása, innét indult el, hogy hát az Isten mindenható, az Isten fenséges, és az Isten akaratának senki nem állhat ellene. Tehát nem lehet azt elképzelni, hogy egy ember Isten akarata ellenére elvész, elkárhozik. Mert akkor azt a következtetést kéne levonnunk, hogy az Isten akaratával szembe lehet szállni, az Isten akaratát meg lehet hiúsítani, és ez az Isten dicsőségét kisebbé tenni. Mégis majd, mint látni fogjuk, bár Calvin egy nagyon tiszteletre méltó tanító, ezen a ponton, ez a jó akaratú kiinduló pont ellenére valahol eljutott egy félelmetes következtetésig, mert végül kimondta az úgynevezett kettős predesztináció tanítását. Azt mondta, hogy egyeseket Isten előre elrendelt az üdvösségre, másokat viszont előre elrendelt a kárhozatra. Aki üdvözül, ott is az Isten akarata érvényesül, aki elkárhozik, ott is. Hozzátette, borzalmas döntés, elismerem, hogy ez olyan megrázó, hogy egyeseket Isten a kárhozatra rendelt volna el. Tehát küzdött, Calvin küzdött ezzel a gondolattal, és igazán megoldani nem tudta. Hozzáteszem, hogy ma is csak az úgynevezett szigorú kálvinista egyházak vallják így a kettős predesztinációt. Mindenütt tapasztalható általában, hogy ezen a szigorú kettős predesztinációs tanításon a református egyház körein belül is enyhítenek, mert ez így majdnem, hogy elviselhetetlen gondolat, hogy egyeseket Isten eleve az üdvösségre, másokat eleve a kárhozatra rendelt, és mindegyik az ő akarata. Ugye ezt Calvin János azzal próbálta ennek a hatását enyhíteni, hogy senkibe se alakuljon ki valamilyen ilyen fatalista érzés, hogy úgyis mindegy, ha az Isten úgy akarta, üdvözülök, ha úgy akarta, elkárhozok. Hogy azt mondta, hogy miből tudhatom meg, hogy én az üdvözültek között vagyok, hogy engem az Isten akarata, az üdvössége predesztinált arról, hogyha nagyon igyekszem igazi keresztény életet élni, ha nagyon ragaszkodom Istenhez, és így próbálta ezt egy ilyen motorrá vagy ösztönző erővé tenni, hogy annál jobban törekedjen az ember, mert akkor lelkismereti megnyugvást nyer, és akkor reménysége van, hogy ő az üdvösségre rendeltek közé tartozik. Tehát ezek a történelemben, egyháztörténelemben kialakult értelmezések a predesztinációról, ismétlen még a fordításra is hatottak, és ami egyébként csodálatosan fordító Károly Gáspárunk Bibliájában is ott van mindig ez az eleve fordítás, eleve elrendelte, eleve végzése, de a valóságban szó szerint ezt így kellene fordítanunk, hogy előre elrendelte, előre végzést hozott, mert ez a szó szerint és pontos fordítása. És ha ezt tudjuk is, még mindig ott van az a nagy kérdőjel, hogy az Isten tervei és a mi választásunk hogyan viszonyul egymáshoz ez a kettő. Idéznék-e a Bibliából egy ígét, ami egy hatalmas kijelentés, erre is szinte megszédül az ember, mikor belegondol. Apostolok cselekedetei 15. fejezet 18. verse, ahol az úgynevezett apostoli zsinaton hangzott el ez a kijelentés: mindöröktől fogva tudja az Úr minden ő cselekedetét. Még egyszer elmondom, mindöröktől fogva tudja az Úr minden ő cselekedetét. Vagyis ez az ige azt mondja, hogy Isten nem kapkod, Istennél nincs bizonytalanság, Istennél nincs meggondolatlanság, ő mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét. Tehát ebben benne van az, hogy Isten előre ismer, Isten előre tervez, mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét. De akkor az embert elfogja egy szorongás, egy nagyon komoly és súlyos szorongás. Hát ha őnek ennyire tudja, hogy ő mit akar, mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét, akkor most mi van az én kis akaratommal, vagy az én kis döntéseimmel? Akkor ezek az Istennek, ezeket a nagy elhatározásait, meg lefektetett terveit valamiben is befolyásolhatják. Hát akkor nem úgy van az, hogy van egy forgatókönyv az egyes emberi életekre és az egész történelemre. Ebben a nagy forgatókönyvben az egyes emberi életek olyanok, mint a kis mozaikok. És ez mindenképpen végbe fog menni, mert mindöröktől fogva tudja az ő minden cselekedetét, és ő előre végzést hozott, és előre rendelkezett. Tehát pusztán az, hogy nem eleve van, hanem előre, nem oldja meg a problémát. Továbbra is ott a kérdés, hogy az Istennek az akarata, az előre tervezése és a mi emberi akaratunk és választásunk hogy viszonyul egymáshoz. Azért, hogy már is oldjam ezt a kérdést, szeretnék idézni egy nagyon fontos bibliai igét. Ez pedig így hangzik, a Korintusiakhoz írt második levél, harmadik fejezetének a 17. verse. Tehát Korintusiakhoz írt második levél, harmadik fejezet, 17. vers. Nagyon fontos, igen, érdemes megjegyezni, hol van. Így hangzik, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ugye ezt úgy mondja ki, mint egy törvényt. Ahol Isten jelen van, ahol Isten cselekszik, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát akkor most, ha mind a kettő állítás érvényes, hogy mindöröktől fogva tudja az Úr minden cselekedetét, és azt is mondja, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, akkor nekünk azt kell megfejteni, ha ez mind a kettő igaz, hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni. És Isten a maga bölcsességében hogy tudta ezt a kettőt egyeztetni? Tulajdonképpen erről szól a predesztinációról szóló tanítás. Említettem, hogy Calvin azon aggódott, hogy hát Isten akaratának, ha valaki ellenállhat, akkor talán ez kisebbíti az Isten dicsőségét. És hát akkor hogy lehet, hogy valaki elkárhozik Isten akarata ellenére? Itt is szeretnék idézni egy nagyon világos és egyértelmű bibliai igét. Igen, a Szentírás azt mondja, hogy annyira igaz az, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, hogy ha valaki ellene akar állni a Jóisten akaratának, ha valaki szembeszáll vele, ezt is meg lehet tenni. Melyik ez az ige? Máté evangélium a 23. fejezetének a 37. verse, tehát Máté evangélium a 23. fejezet, 37. vers. Panaszosan mondja Jézus, amikor utoljára tanít a jeruzsálemi templomban, ezt mondja az Izrael népéről, Jeruzsálem lakosairól, és ez nem csak az akkori nemzedékre, még a korábbiakra is vonatkozik. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a kis csibét az ő szárnyai alá, vagy mint a madár a fiókáit a szárnyai alá, és te nem akartad. Tehát Jézus szavai félreérthetetlenné tették, hogy ő nagyon sokszor akart, ő mindenáron akarta az üdvösségüket, ő mindent megtett érte, de mivel ők nem akarták, ezért ez nem valósulhat meg. Tehát, hogy így mondjam, a sarokpontokat, vagy a legfontosabb törvény erejű bibliai kijelentéseket látjuk. Látjuk azt, hogy Isten mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Ő előre rendelkezett, előre tervezett. Láttuk azt, hogy mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét. Hallottuk azt, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ez annyira igaz, hogy a Jóisten nagyon akarhatja valakinek az üdvösségét, mindent megtett érte, és ha az illető nem akarja, akkor az Isten nem fog kényszert alkalmazni, és igen, az Isten üdvözítő akarata, vágya, szeretete, szándéka ellenére egy ember elveszett. Akkor most már tényleg az a kérdésünk marad, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni. Ez mind érvényes, ezt mind határozottan mondja a Biblia, és hogy áll ebből össze egy kép, hogy hogyan tervez a Jóisten, hogyan bánt az egyes emberekkel és az emberi sorsokkal az ő tervezésében. És itt szeretném, ha idéznénk a Római Levél 8. fejezetéből azt a nagyon fontos igeszakaszt, amit a predesztinációra vonatkozó alapvető kijelentésnek szoktunk tekinteni joggal. Így olvasom a Római Levél 8. fejezetéből a 28. és a 29. verset. Tehát Római Levél 8. fejezet, 28. 29. vers. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Nagyon furcsa ez a szó, hogy hivatalosak, de réges megfogalmazás, mondjuk egy kicsit ma érthetőben, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Az ő végzése szerint elhívottak az üdvösségre. Tovább olvasom, mert akiket elevjük, azokat előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Hát amikor ezt elolvastuk, akkor talán a 29. vers eleje különösen megüti a fülünket, vagy megragadja a figyelmünket, mert így mondja, mert akiket előre ismert, előre el is rendelte. Tehát akkor itt van egy nagy kérdőjel, hogy van valami még az előre elrendelés előtt? Mert így mondja, akiket előre ismert, azokat előre el is rendelte. akkor feltesszük magunkban legelőször azt a kérdést, mi az, hogy előre ismerte. Hát ez egy titokzatos és egyedülálló isteni tulajdonság. Soha teljesen megérteni nem tudjuk, igazából csak csodálni. De ezt is nagyon határozottan mondja a Biblia, hogy nem csak a saját cselekedetét tudja az Isten mindöröktől fogva, mert ugye így idéztük, hogy mindöröktől fogva tudja az Úr mindenő cselekedetét, hanem előre ismeri minden ember minden cselekedetét. Előre ismeri a történelmet egészében is. Az összes emberi indítékokat és emberi cselekvéseket. Felfogható ez? Nagyon nehezen. De szeretnék két Biblia verset idézni ezzel kapcsolatban. Mózes 5. könyve 31. fejezetéből idézem a 21. verset, tehát Mózes 5. könyve 31. fejezetéből a 21. verset. Amikor már az ígéret földje határán volt Mózes az Egyiptomból kihozott néppel, akkor ott elismételte nekik az eddigi történetüket, a kivonulás, a vándorlás történetét, és lelkükre kötötte még egyszer mindazokat a törvényeket, tanításokat, amelyeket az Úr adott, és utasította őt a Jóisten arra is, hogy tanítson meg egy éneket az Izrael fiaival. Hozzáfűzte ezt a magyarázatot, hogy azért éneket, azért énekben, mert az ének az jobban rögződik a nép emlékezetében, így mondta, hogy nem megy ki az ő maradékának a szájából. És ez tulajdonképpen egy profétikus ének volt, amiben a Jóisten elmondta az egész további történetüket. Ajánlom, hogy akinek ez a téma mélyebben érdekel, vegye elő Mózes 5. könyve 31. fejezetét, és utána a 32-et, mert a 32. fejezet írja le ezt az éneket, és olvassuk el, hogy a Jóisten ott Izrael földje határán egy profétikus énekben hogy foglalta össze, hogy Izrael története hogy fog tovább zajlani. És ehhez ezt a megjegyzést fűzte Mózesnek, így olvasom a 31. fejezet 21. versében. Mikor pedig utoléri őket a sok baj és nyomorúság, akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképpen, mert nem megy feledésbe az ő maradékának szájából, és most figyeljünk, mert tudom az ő gondolatát, amely szerint cselekszik már most is, minek előtte bevinném őt arra a földre, amely felől megesküdtem nékik. Hát ha egy ember gondolatát tudja az Isten előre, az is fantasztikus. De itt egy egész népről azt mondta, hogy én tudom a gondolatukat már most, mielőtt bevinném őket arra a földre, és tudom az egész történelmüket, és bizonyságképpen elmondta ezt a profétikus éneket. Tehát tényszerű valóság, hogy Isten valóban előre ismer. Még egy másik igét is idéznék, Ezékiel könyve 11. fejezet 5. versét. Ezékiel könyve 11. fejezet 5. versét. Megszólítja ismét Izrael népét, és így szól, így szólottatok Izrael háza, és ami lelketekben készül, én tudom. Ez is szinte döbbenetes kijelentés, nem? A Jóisten azt mondja, így és így szóltatok. De én nem csak azt tudom, amit kimondtok, hanem azt mondta, ami lelketekben készül, én tudom. Próbálok egy picit segíteni, nagyon halvány és nagyon tökéletlen hasonlat. És ismétlem, soha teljesen meg nem értjük, hogy milyen egyedülálló isteni tulajdonság ez az előreismerés, csak egy kicsit úgy tapogatni próbáljuk. Gondolom, minnyáján hallottunk már híres fejszámolókról, vagy netán valaki egy ilyen fejszámolónak a mutatványát is közelről ismerhette, és el se tudjuk érzelni, hogy van valakinek ilyen gyors, hirtelen logikája, vagy számoló képessége, hogy pillanatok alatt kidobja az eredményt, mint egy pontos számológép, fejszámoló. A fejében olyan gyorsan elvégzi ezeket a műveleteket, hogy mi még követni se tudjuk, már kimondta az eredményt. Most valahogy úgy próbáljuk elgondolni, hogy a Jóistennek egyszerűen végére mehetetlen a bölcsessége. Ez is bibliai kifejezés, hogy végére mehetetlen a bölcsessége. Ő ismeri az egyedülálló egyéniségeket, ismeri a pszichikai törvényszerűségeket, ismeri az ok-okozati összefüggéseket. És valahogy így van, hogy a Jóisten nem csak a maga cselekedeteit tudja mindöröktől fogva, de mint egy fantasztikus fejszámoló meg tudja mondani egy embernek, hogy mi készül a lelkében, meg tudja mondani, hogy cselekedeteinek vagy döntéseinek mi lesz a következménye. Ezt egyszerűen egy összképben tudja előre látni. Végére mehetetlen a bölcsesség. Ezt így foglalja össze a Szentírás. Nos tehát akkor térjünk most vissza oda, hogy így mondja, hogy akiket Isten előre ismert, azokat előre el is rendelte. Próbáljuk csak ennek is a hangulatát ízlelgetni. Ezek szerint Isten önkényesen választott. Önkényesen mondta, hogy ezek az embereket az üdvösségre választom ki. Ezek kapjanak elhívást, ezek részesüljenek előnyökben, hogy az üdvösségre eljuthassanak. Azt mondja, nem, ennek volt egy előfeltétele, hogy ő kik felől rendelkezett így, akiket előre ismert. Akkor most már itt van egy következő kérdés, hogy mit ismert előre fölőlük. Ugye ez érdekel belőlünk, mert mikor azt mondja, hogy előre ismerte, az valami olyasmit érzékeltet, hogy van valami, amit éppen nem ő határozott meg, és éppen nem ő döntött el felőlük, hanem csak előre ismerte, hogy ők hogy fognak dönteni, vagy hogy fognak gondolkozni, vagy hogy fognak viselkedni. Tehát mindenkinek még egyszer a figyelmébe ajánlom, amikor azt mondja, akiket előre ismert, azokat előre elrendelte, ez azt érzékelt, hogy nem önkényesen választott, hanem van valami, amit embereknél ő nem elrendelt, nem meghatározott, csak előre ismert. Sokszor tapasztaltam, hogy emberek nagyon nehezen tudják szétválasztani azt, hogy előre ismerés és előre elrendelés. Sokszor azt mondjuk, hát ha valamit előre ismer az ember, akkor előre rendelkezik, és ez igazából nem két dolog. Néha hasonlatot onnét szoktam venni az alkoholbetegekért való munkából, mert ez nagyon jól szemlélteti, hogy aki sokat dolgozik ilyen betegek között, és tudja, milyen az, mikor valaki ebből az a szenvedély betegséggel küzd és gyógyulni akar, akkor annyira ismerős az a jelenség, így szokták mondani a betegek egymás között is, meg a szakemberek is, hogy valakiről látszik, hogy készül inni. Mert aki ismeri a törvényszerűségeket, akkor az pontosan tudja, hogy ha valami csoda nem történik, valamit közben nem avatkozik, ez ember meg fog zuhanni, így szokták mondani, vissza fog esni. De ugyanakkor, ha vannak segítők, akik ezt a törvényszerűséget ismerik, akkor azok már előre gondoskodnak, hogyha ez bekövetkezik, ki fogja fölhívni, ki fogja meglátogatni, ki fogja próbálni megint visszahozni. De ez nem azt jelenti, hogy valaki is azok közül, aki így előre rendelkezik, vagy előre gondoskodik, az akarná ezt. Nem akarja, csak előre ismeri. Tehát mikor áll egy együttérző ember egy ilyen szenvedélybeteg mellett, az előre ismeri. Biztonsággal meg tudja mondani, ha csoda nem történik, meg fog zuhanni, el fog most esni. De ez nem azt jelenti, hogy akarja, vagy egy kis mozdulattal is belesegíti, hogy tegye, de viszont előre gondoskodik, már előre rendelkezik, előre próbál arra fölkészülni, hogy ha az bekövetkezik, az a nem kívánatos dolog, amit előre ismer ennél az embernél, akkor mi legyen a segítségnyújtásnak az útja, és hogyan lehessen őt ebből kiemelni. Remélem, hogy ez a kis példa egy kicsit szemlélteti velünk, hogy az előre ismerés és az előre rendelkezés nem ugyanaz. Vannak dolgok, amelyeket nem kívánatosak, aminek az ember nem örül, de a tapasztalata vagy az ismerete alapján előre ismeri. És azért rendelkezik előre, hogy ezt hogy lehetne kivédeni, ebből hogy lehetne valakit kisegíteni. Akkor tegyük föl még egyszer a kérdés, hogy mi az, amit Isten előre ismert egyes embereknél. Még egyszer olvassuk el a Római Levél 8. fejezetének a 28. és a 29. versét együtt. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Nincs vége a mondatnak, mert így folytatódik. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akkor ebből mit érthetünk meg? Ugye a két mondat párhuzamos egymással, mert azt mondja, mert akiket előre ismert, előre rendelte. Mi a párhuzamos azzal, hogy akiket előre ismert? Az, hogy azoknak, akik Istent szeretik. Összeköthetjük a mondatnak a két párhuzamos részét, és azt mondhatjuk, hogy Isten azt ismerte előre egyes emberek felől, hogy őt szeretni fogják. Erre valaki azt mondhatná, hogy akkor a Jóisten igencsak szubjektív szempont szerint válogatott az emberek között, azt figyelte, hogy ki az, aki őt szeretni fogja. De ez ne keltsen bennünk semmilyen rossz érzést. Mert a Bibliában az, hogy valaki Istent szereti, az teljesen egyértelmű azzal, hogy az igazságot szereti. Mert Isten a megtestesült igazság. És ha aki Istent szereti, az az igazságot szereti. Tehát akár így is fogalmazhatnánk, hogy akik felül Isten előre ismerte, hogy az igazságot szeretni fogják. Hát ez egy titokzatos és különleges emberi tulajdonság. Adná jó Isten, hogy bár mindannyiunk felül előre ismerte volna az Úr, akik itt ülünk. Ez abban mutatkozik meg, hogy valaki szereti az igazságot, hogy mindig van benne egy keresés, mindig van benne valami jobbra vágyakozás. És hogyha valami megcsillan, ami igazabb, szebb, jobb, mint amit ő ismer, vagy amit tud, akkor vágyakozva kinyújtja a kezét utána. Akik az igazságot szeretik, az azt jelenti, hogy amikor megismer valami jobbat, igazabbat, többet, mint ő maga, vagy ahol az ő ismeretei vannak, vagy az ő cselekedetei, akkor szívesen elítéli magát, szívesen elismeri, hogy az több és jobb. És még ha bizonyos kritika alá vonja az életét, akkor is inkább az igazságot választja. Önmagával szemben is az igazságot választja. Egyszer Jézus ezt nagyon érdekesen így fogalmazta, amikor Pilátussal beszélgetett, akkor szeretettel mondta neki, hogy én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És utána hozzátett egy mondatot, kevesen figyelnek fel erre a rövid kis mondatra, azt mondta, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Tehát ez ugyanaz a megkülönböztetés, hogy akik fel Isten előre ismerte, hogy őt szeretni fogják, vagy az igazságot szeretni fogják, vagy Jézus azt mondta, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Nem szép meghatározás? Tehát azt mondta Jézus, hogy akikben benne van ez az igazság szeretet, ez az igazságkeresés, az, mikor meghallja az én szavamat, felfedezi benne a kincset és az értéket, és hallgatni fog rá. Tehát akik felől Isten ezt előre ismerte, azt mondta, azok felől ő előre rendelkezett, és most már a következő kérdésünk az, hogy mit tartalmazott ez az isteni előre rendelkezés. Így olvastuk a 28. versben, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez így egy kicsit olyan hihetetlen, kicsit olyan túlzó mondásnak hat nekünk. Néha szoktak is nem hívő emberek gúnyolódni ezzel, hogy ugye a hívők azok azt mondják, hogy minden javukra van, meg a Isten szeretik, minden javukra van. Na veled most ez a sors tragédia történt, erre is azt mondod, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Meg a másikkal az a baj történt, ha még mindig azt mondod, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy milyennek az eredeti pontos értelme. A szó szerint így lehet visszaadni az eredeti szöveget. Azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Azért mondom el görögül, nem tudom, hogy nem tudunk görögül, meg nem is azt akarom, hogy megtanuljunk, csak hogy mindenki ellenőrizhesse, mert olyan szavak, amelyek még a mai nyelvünkbe is átmentek. Így mondja, panta szünergei. Ugye ezt tudjuk, pán, minden, ugye ezt szoktuk emlegetni. Panta az azt jelenti, hogy minden, semleges nemű, többes számú, tehát minden a világon beletartozik. Szünergei, azt pedig ugye érezzük, hogy működik, munkálkodik, ugye a fülünk hallja, együtt munkálkodik. Szün az azt jelenti, hogy valvel prepozíció, szünergei, együtt munkálkodik. Tehát szó szerint így van a görög szöveg, minden együtt munkálkodik a jóra. Ugye ez egy kicsit más az, mint hogy olyan laposan, általánosan minden javukra van. És mi lehet ez a legfőbb jó, amire minden együtt munkálkodik? Megmondja a 29. vers, mert ott meg így mondja, hogy mit rendelt el Isten. Azt rendelte el, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hát ki az ő fia? Jézus Krisztus, és nyilván nem a külső arcáról van szó, hogy az ő ábrázatához külsőleg hasonlóak legyünk, tehát nem a legszerencsésebb a fordítás, hogy az ábrázatához, hanem azt jelenti, hogy az ő erkölcsi jelleméhez hasonlóak legyünk. Ez az isteni parancs, hogy legyünk hasonlóak őhozzá. Akkor most felteszem a kérdést, tényleg ez a legfőbb jó? Hogy Isten ezt rendelte el, hogy ez a legfőbb jóra minden együtt munkálkodjon, hogy ők a Krisztushoz való hasonlóságot elnyerjék. Ha az ember belegondol, akkor rájövünk arra, hogy a boldogságunknak az a záloga, hogy az isteni szeretet törvényel, az igazság és a szeretet törvényével összhangban legyünk. Igazából a legfőbb jó, ami minden embernek a legfőbb jó, az, hogy hasonló legyen az Istenhez, aki megtestesült igazság és a szeretet. Az, hogy hasonló legyen az emberfia Jézus Krisztushoz, aki itt emberi körülmények között emberfiaként tökéletesen igaz emberi életet élt. És az Isten azt rendelte el azok felől, akik felől előre ismerte, hogy az igazságból valók, hogy az igazságot szeretni fogják, vagy őt szeretni fogják, hogy elérjék ezt a célt, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyenek, hogy minden erre együtt munkálkodjék. Most akkor álljunk meg egy pillanatra, mit jelent az, hogy minden együtt munkálkodjék? Nem azt jelenti, hogy Isten csak jó dolgokat enged történni az életükben. Így mondhatnánk, nem azt jelenti, hogy kiveszi őket valami inkubátorba, kiveszi az életnek a bajaiból, küzdelmeiből, hogy szél se érje őket. Hanem ez a minden együtt munkálkodik, azért mondtam, hogy olyan minden szó van, amiben abszolút minden benne van, ez azt érzékelteti, hogy még a rossz dolgok is, amelyek velük történnek. Mert itt élünk a földön, ahol a jó és a gonosz nagy küzdelme zajlik, itt élünk a földön, ahol szenvedés van, ahol tragédiák vannak, és amikor azt mondja, hogy minden együtt munkálkodik, azt jelenti, hogy Isten előre ismert mindent, kik élnek körülöttük, milyen dolgok zajlanak körülöttük, előre ismerte őket magukat, és ő előre gondolkodott, tervezett, mérlegelt, és úgy alakított, olyan finom tervet alakított ki körülöttük, hogy jó és rossz dolgok, amelyek velük történnek, azok mind egy célt szolgáljanak, mind együtt munkálkodjanak arra a legfőbb jóra, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék, hogy igaz emberré legyenek, és végül Isten üdvözíthesse őket, alkalmasak legyenek az örök életre. Hogy ez ne legyen olyan nagyon nehéz elméleti tanítás, fölhívnám a figyelmet egy könyvre, Haynes a szerzője, és az a címe, hogy Isten küldött egy embert. A József története dolgozza föl. Először egy olyan kis ifjúsági írásnak indul, de nem kell letenni a könyv elején, mert utána egyre mélyül a könyvnek a mondani valója, és végül igen-igen szépen fejti ki, hogy hogy is van ez a bizonyos predesztináció. A József története gondolom sokaknak ismerős, híres, nevezetes történet a Bibliában, és a Józsefről ugye annyit tudunk, hogy nagyon rossz dolgok történtek vele. Fiatalon eladták rabszolgának, aztán ugye ott nagyon egy durva galád igazságtalansággal börtönbe vetették, amiből úgy tűnt, hogy soha többet nem kerül ki. Ez a nagyon szép kis elemzés, amit ez az Isten küldött egy embert című könyv tartalmaz, ez azt mondja, hogy most figyeljünk erre a szép megfogalmazásra. Mindazokat az igazságtalanságokat, amelyek Józseffel történtek, és mindazokat a rossz dolgokat, Isten összefogta az ő kezébe mindezeket a szálakat, és az ő kezében áldásra alakultak át. Tehát úgy képzeljük el, hogy amikor a Jóisten, nem is tudjuk kimondani, örök idők előtt, világalapítása előtt, leült és tervezett. Tervezte a megváltás tervét, benne az egyes emberi életek kis mozaikjával. Akkor ő ismerte az egyedeket, előre ismerte, tudta, kik az igazságból valók, az igazságot szeretőek, látta, hogy kik élnek körülöttük, mik történnek körülöttük, ahogy az előbb mondtam, milyen rossz dolgok, milyen gonosz dolgok érik őket, és ő ezeket a szálakat összefogta az ő tervezésében, az ő kezében, és az ő kezében áldásra alakultak át. Hogyan? Akkor ez a könyv ugyancsak azt mondja, hogy megint csak egy ilyen nagyon szemléletes, egyszerű hasonlattal, mert József jó nevelést kapott otthon, az édesapja élő Istenbe vetett, élő hitre nevelte, azt mondja, a jellem fejlődésében, hogy elérje azt a célt, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyen, ez volt az elemi iskola. Aztán a rabszolgaság, hogy a testvérei eladták rabszolgának, és a rabszolgaságban kellett helytállnia, azt mondta, ez volt a középiskola a jellem nevelésében. És az igazságtalanul elszenvedett börtön, ez volt az egyetem. A jellem nevelésében, hogy ő elérje a Krisztushoz való hasonlóságot. És mi lett az eredmény? Mikor Egyiptom második embere lett a fáraó után, óriási hatalomhoz jutott, ez az ember ugyanaz maradt, aki volt. Nem szédült meg a magasságban, nem változott meg a hite, ugyanolyan egyszerű, könnyen megbocsátó lett a testvérei iránt, nem pedig megtorolni próbált a hatalmával, vagy hatalmaskodni bárki felett. Tehát Isten így végezte el a maga munkáját az életében. Most akkor egy kis házi feladat mindenkinek otthonra, hogy gondolkozzunk az életünkről. Azt mondta Luther Márton, hogy az isteni gondviselés olyan, mint a Héber Biblia. Hátulról visszafelé lehet jól olvasni. Tudjuk, hogy ők ellenkező irányból fordítják a könyvet. Tehát most otthon egy kicsit gondolkozzunk, hogy is zajlott eddig az életünk. Vajon nem láttuk ennek az érdekes, titokzatos isteni gondviselésének a működését, hogy sok rossz dolog történt velünk, de vajon előre vittek-e minket azon az úton, hogy hasonlóbbá legyünk Krisztushoz, az igazságot megismerjük, jobban szeressük, jobban kövessük. Hogy vajon működött-e ez a különleges isteni terv, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Arra a jóra, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék. Ezékiás király, Izrael királya halálos betegségbe esett, nagyon lelkileg meggyötörte, és mikor Isten kegyelméből meggyógyult belőle, akkor ezt mondta: ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből. Nem feltétlenül betegség, sok minden történhetett az életünkben, de el tudjuk utólag mondani róla: ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből. Tehát az isteni gondviselés ilyen titokzatosan, ilyen finoman, ilyen tökéletesen működik. És akkor már is megnyugodhatunk, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten előre elvégzett valamit, előre elrendelt valamit, ehhez mindig mi kapcsolódik. Igen, elvégezte, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Sehol nem találunk a Bibliában olyat, hogy Isten előre elrendelt valakit a kárhozatra, az árnyékát sem. Hadd idézek egy igét, a Timóteushoz írt első levél, második fejezet, negyedik verse, így mondja: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Elég világos? Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát mondjuk ki, Istennek csak üdvözítő akarata van. Istennek csak olyan előre elrendelése van, amely az embernek az üdvösségét szolgálja. És ha még egy rövid kis hozzáfűzést akarunk tenni ehhez, hogy Isten tehát azt rendelt el, hogy jó és rossz dolgok minden együtt munkálkodjék, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjük, akkor még azt is tegyük hozzá, hogy mikor Isten elkészítette ezt a tervet, így mondja az Efézusi levél második fejezetének a 10. verse, még arra is gondja volt, hogy előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Nagyon szép dolog ez. Előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát miközben Isten valakinek a jellem fejlődését, vagy növekedését, hogy az igazsággal mindinkább összhangra jusson, megtervezte, akkor közben arra is gondja volt, hogy hogyan legyen ő mások szolgálatára. Jó cselekedeteket tervezett számára, amelyeket ő majd betöltsön. Mindjárt számolt azzal, hogy minél jobban azonosul az igazsággal, minél szebben és jobban alakul az élete a Krisztushoz való hasonlóságra, annál több és hasznosabb szolgálatot végezhessen mások javára. Tehát mindjárt beépítette az ő nagy tervébe, előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjon. Még azt a kis megjegyzést is hozzátenném, hogy ez a terv azonban, amit a Jóisten elkészített, nehogy úgy gondoljuk, hogy feltétlenül és mindenképpen működik. Tehát ehhez nem kell a mi szabad választásunkkal egyetérteni és együttműködni, szó sincs róla. Szeretnék ismét idézni egy igét. Péter első levele, első fejezet, 5. verse, ahol ezt mondja Péter apostol, hogy akiket Isten előre elkészített az üdvösségre, így mondja róluk: Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Gyönyörű szép bibliai ige. Isten hatalma őriz, de ott van ez a kis szó, hit által az üdvösségre. Tehát ez az isteni terv, amit felőlünk személyesen Isten elgondolt, ez csak addig és annyiban működik, és akkor működik, amikor mi a szabad választásunkkal hozzájárulunk, és beleegyezünk, és együttműködünk. Például a Római Levél 16. fejezetének a 26. versében így is mondja Pál apostol, hogy Isten tudatja velünk az ő terveit, hitben való engedelmesség véget. Ez, hogy hitben való engedelmesség, ez azt jelenti, hogy szabad választás, egyetértés alapján való engedelmesség céljából. Valaki feltehetné a kérdést, hogy mi történik akkor, hogyha valaki az igazságból való, szereti az Isten, Isten készített rá vonatkozóan különleges védő, óvó, segítő terved, de ő időnként engedelmeskedik az isteni tanácsnak, és együttműködik ezzel az isteni tervel, időnként meg megmakacsolja magát, vagy megkeményíti magát, és akkor egy adott ponton pontosan nem engedelmeskedik a Jóistennek. Nem dől romba az isteni terv, de az se történik, hogy a Jóisten az ő akarata ellenére véghez viszi azt, ami az ő jó tervében történt. Hanem akkor, hogy így mondja, megengedi, hogy az ember arról a szép pályáról, amit neki kirajzolt, amit az ő tervében elkészített, abból csináljon egy kilengést, csináljon egy kanyart rossz irányba. De nem szűnik meg érte fáradozni, és visszavezetni arra vonalra, amely az üdvösséghez vezet. hogy valamilyen titokzatos módon úgy csinálja, hogy még ebből is tanuljon, még ez a hibája, az a kár, amit ezzel magának, másoknak okozott. Amikor igazán hozzá visszatér, akkor még ez is együtt munkálkodjék a jóra, és visszavezesse őt a fővonalra. Egy biztos, viszont az ember ezzel szenvedéseket gyűjt be magának. Tehát, hogyha a Jóisten készített ránk vonatkozóan ilyen tervet, akkor az a bölcs dolog, ha minden ponton, minden pillanatban engedelmeskedünk az ő késztetéseinek és vezetésének, és sehol sem állunk ellene az ő akaratának, mert akkor kevesebb szenvedéssel, több jó cselekedettel, több mások javát szolgáló szolgálattal, mint a kilőtt nyilvessző, úgy megyünk a cél felé. De ha adott helyeken rontunk, hibázunk, akkor kanyarokat írunk le, akkor kitérők következnek be. De a Jóisten az ő nagy kegyelmében ki nem ejt a kezéből, így mondja nagyon szépen a Timóteushoz írt második levélben, még ha mi hitetlenkedünk is, hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, de ha megtagadjuk őt, akkor ő is megtagad minket. Ha teljesen szembefordul az ember a Jóistennel, és ezt is megteheti, még egy jó indulás után is, akkor a Jóisten itt már nem erőltet, nem kényszerít. Akkor az embernek a negatív választását fájdalommal ugyan, de tudomásul kénytelen venni. Most mindezek után még tegyük fel azt a kérdést, még erre fordítsunk egy kis figyelmet, hogy mi történik azokkal az emberekkel, hogyan bánt Isten az ő nagy tervezésében azokkal az emberekkel, akik felől nem azt ismerte előre, hogy őt szeretni fogják, hanem akik felől azt ismerte előre, hogy ellene mennek az ő gondolatainak, nem az igazságot szeretik, hanem mindinkább a bűn alapelvével, vagy a bűn szerzőjével azonosulnak. Ahogy Jézus mondta egyes emberekről földi életében, ti ördögatyátok kívánságait akarjátok cselekedni. Vagy egy másik helyen azt mondja a Biblia, hogy vannak emberek, akik nem csak cselekszik a rosszat, hanem még az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Tehát akik negatív szerepet játszanak saját indítékai szerint. Sajnos van ilyen. Szeretnénk elhinni, hogy nincs ilyen, de a Biblia azt mondja, hogy sajnos van ilyen, hogy emberek azonosulnak a bűnnel, és mindinkább jellemzővé válik rájuk. Ezekkel hogy bánt az ő nagy tervében? És hogy bánt az ő nagy tervében azokkal, akiknél azt látta, hogy egy darabig jól haladnak, elindulnak, és egyszer csak tragikusan hátat fordítanak, és más döntést hoznak. Ezeket az embereket hogy építette be az ő tervébe? A Szentírás erről is szól, és azt olvassuk a Jeremiás könyve 18. fejezetében, ez segít a legjobban megérteni a dolgot, hogy azt mondta az Úr Jeremiás prófétának egy alkalommal, menj le a fazekas műhelybe, nézd meg, hogy dolgozik a fazekas, és ott fogok neked valamit megmagyarázni. És elment, Jeremiás lement a fazekas műhelybe úgy, ahogy a Jóisten utasította, és nézte, hogy dolgozik a fazekas a korongon. Ugye magunk elé tudjuk képzelni, hogy egy fazekas a korongon dolgozik. És egyszer csak azt látta, hogy elromlott az anyag a fazekas kezében. Nagyon fontos, ez Jeremiás 18.4-ben van. Elromlott az anyag a fazekas kezében. Tehát vigyázzunk, nem a fazekas rontotta el, az anyag elromlott a fazekas kezében. És azt mondja, mi történt? A fazekas akart belőle készíteni egy szép és jó edényt, de amikor elromlott a kezében, akkor azonnal más edényt készített belőle, valami alacsonyabb rendű edényt, nem olyan tökéleteset, nem olyan jót, amit akart, valami másfajta edény, amire ezt az elromlott anyagot is fel lehetett használni. Pál apostol az Új Szövetségben a Timóteushoz írt levélben egy hasonlatot használ. Azt mondja, a nagy háztartásban sokféle edény van, és mindent lehet valamire használni. Némelyek tisztességre, némelyek tisztességtelenségre való. El tudunk magunk elé képzelni egy nagy falusi háztartást? Egy törött, kicsorbult edényt is használnak belőle csirkeitatónak. Tehát mit akart ezzel a hasonlattal az Úr megmagyarázni? Ugye az előbb olvastuk az ígét, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözlüljön és az igazság ismeretére eljusson. Hogy így mondjam, a Jóisten mindegyikünkből szép és jó edény, tisztességre való edényt akar készíteni. Azt szeretné, hogy az üdvösségre eljussunk. És az Isten újjáteremtett, csodálatos országának a polgárai lehessünk. De nekünk jogunk van elromlani az Isten kezében. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A Jóisten nagyon akarhatja ezt, de ha mi nem akarjuk, hogyha mi ellenállunk, az ő akaratának megtehetjük, akkor viszont mi történik? Az agyag az ki tud fogni a fazekason? Tönkreteszi a fazekas gondolatait, vagy a terveit? Nem. Akkor a fazekas azonnal tudja, hogy mit csináljon, készít belőle egy alacsonyabb rendű edényt, egy tisztességtelenségre való edényt. És ezzel azt akarja, ezzel a hasonlattal ábrázolni az ige, hogy az Úr mindnyájunk szabadságát tiszteletben tartja. Mindnyájunkból szép és jó edényt szeretne készíteni, az üdvösségre elkészíteni. De ha valaki a maga szabadságával visszaél úgy, hogy ellenáll az Isten jóra, igazságra késztető akaratának, akkor a Jóisten felhasználja az ő tervében tisztességtelenségre való edényként, vagyis beépíti valahol az ő nagy tervébe úgy, hogy nem ő készteti valami rosszra, nem ő ró ki rá valami negatív szerepet, hanem hadd tegye a saját rossz indítékai szerint, amit akar, de ezt valahol beépíti az ő tervébe úgy, hogy azok javát szolgálja, akik az Isten szeretik, és a megváltási terv győzelmét. Ezt a Biblia azzal a érdekes kifejezéssel jelöli, hogy Isten elforgatja a gonoszok tanácsát. Mintha azt mondja, hagyja, hogy tegye azt a rosszat, amit akar, nem változtat rajta, nem gátolja a szabadságában, de mivel ő ezt az egészet felülnézetből nézi, mivel át tudja tekinteni az összes adottságot, ezt ő beleforgatja az ő nagy tervébe, beleszövi az ő abba a mintába, amit ő ki akar hozni az emberi történelemből és az egyesek életéből úgy, hogy mégse tudja meghiúsítani az Isten gondolatait, nem tud kárt tenni azoknak, akik az Isten szeretik, hanem azoknak a javára lesz, és végül az üdvterv végső győzelmére. Megkérdezem, szép és érdekes gondolat ez? Sokszor az a hasonlat jut eszembe, hogy a Jóistent úgy képzeljük el, amikor ő tervezte az emberi történelmet, meg az egyesek életét, mint egy fantasztikus szövőmester, egy csodálatos szövőmester, egy tudós szövőmester, aki előtt ott van sokféle színű, minőségű fonal, vastagsága, színe, minősége, minden változik, és ő nem nyúl hozzájuk. Hagyja az adottságaikban. De mivel ő ezt az egészet át tudja tekinteni, és megvan az elgondolása, hogy milyen mintát akar kihozni, ezt úgy szövi, úgy szerkeszti össze, hogy mégis az a minta jön ki belőle, amit ő akar. És ez egy tökéletes mű lesz. Tehát a Jóisten, hogy így mondjam, annyira bölcs, és annyira szeret bennünket, embereket, nem kényszeríti az akaratunkat, nem sérti meg a szabadságunkat, és mégse lehet tönkretenni az Isten terveid, ahogy mondja egy helyen az ige, hogy semmit sem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Mert a Jóisten mindent örök idők előtt látott, mindent egybeszerkesztett az ő bölcsessége és kegyelme szerint, és így végül mégis az ő akarata lesz meg. Tehát annyira bölcs a Jóisten, hogy akkor is meg tudja valósítani az ő akaratát, hogyha minden embert hagy, hogy az ő saját indítékai és saját szabadsága szerint cselekedjék. Ez nem hiúsíthatja meg az ő gondolatait és az ő terveit, ő mégis egybe tudja ezt az egészet úgy szerkeszteni, hogy kihozza belőle a kívánatos eredményt. Ez az Istennek a felmérhetetlen bölcsessége. Még egy rövid szó, mi van azokról, akikről a Jóisten előre látta azt, hogy egy darabig jól haladnak, aztán egyszer csak mégis feladják az üdvösség felé vezető úton az előrehaladást és hátraarcot csinálnak. Itt csak így szóban idézem, Sámuel könyve második fejezetében, meg 13. fejezetében találunk megrázó kijelentéseket. Ott például a második fejezetben Éli főpapról van szó, aki egy nagyon szimpatikus személy Izrael történelmében. És amikor az Úr szomorú szemrehányást tett neki, hogy ismételt figyelmeztetéseire nem hallgatott, és valamit nagyon-nagyon rosszul tett, mint a családjának a feje és mint Izraelnek a bírája, akkor azt mondta neki, majd meg fogod látni az Isten házának nyomorgatását, mindam a jó helyett, amit az Úr cselekedett volna az Izraellel. Ezek a legfájdalmasabb szavak, ez a volna a Bibliában. Azt mondja, az Úrnak lettek volna szép jó tervei. Éli lehetett volna egy tisztességre való edény. És Isten előre elkészített jó cselekedeteket számára. De mivel nem hallgatott az Úr intéseire, azért azt mondta, most a nyomorúságot fogod megízlelni, mindam a jó helyett, amit az Úr cselekedett volna, ha engedelmesen követed az ő útjait. A Sámuel első könyve 13. fejezetében meg Saulról olvasunk, Izrael első királyáról. Azt olvassuk, hogy az Úr szeretettel vette őt körül, mikor király lett. Így mondja, hogy más ember lett, az Isten lelke munkálkodott érte. És Sámuel próféta által az Úr ismételte megbizatásokat, tanácsokat adott neki. És mikor egyszer megkeményítette magát, nem hallgatott, akkor azt mondta neki Sámuel próféta, bolondul cselekedtél ez alkalommal, mert az Úr most mind örökre megerősítette volna a te királyságodat. Döbbenetes szó, nem? Mindörökre megerősítette volna. Az Istennek lett volna szép, jó terve. Neki volt más, elsődleges elgondolása. Most a kettes számú tervnek kell. A kevésbé jó tervnek kell életbe lépni, mert te nem követted az Isten legjobb, tökéletes akaratát. Tehát mi is egy kicsit gondolkozunk el az életünkről, és sokszor ez bizony szomorú leltár. És mikor az ember így visszanéz, és azt mondja, hogy mennyi minden lehetett volna, mennyi minden jobban lehetett volna, ha hallgattam volna az Isten intéseire. De még egyszer mondom mindenkinek bátorításul, el ne csüggedjünk, mert újraidézem az igét, ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. És ha mi addig nem mentünk el, hogy megtagadjuk őt, ha mi ma is szeretjük az Urat, meg szeretjük az igazságot, akármilyen szarvas hibákat csináltunk az életünkben, a Jóisten már azt is szépen előre elkészítette, hogy ezeket hogy javítsa be. Sőt, bizonyos értelemben hogy fordítsa a mi javunkra és a megváltási terv javára. Tehát az Istennek ez a bölcsessége, meg ez a kegyelme, ez lenyűgöző. Hogy ő, neki nem egy merev terve van, nem úgy van, hogy ő lefixálta az ő akaratát örök idők előtt, és esik, fúj, az meg lesz. Nem, ő mindig a változó, szabad akaratokat követi, de ezt már előre ismerte, már előre megtervezte. Neki megvannak a különböző módosított tervei, amelyek életbe léptek, ha valaki valahol nem engedelmeskedik. És azt is pontosan tudja, hogy azokat, akik félig engedelmeskednek, vagy egyáltalán nem engedelmeskednek, hogy szője bele az ő tervébe úgy, hogy mégis azok javát szolgálják, akit Isten szereti, és a megváltási tervnek a győzelmét. Tehát azt kell mondanom, hogy az Isten bölcsessége és az Isten szeretete és a kegyelme a sok emberi bűnt, hibát, botlást mind jóvá teszi az ő megfoghatatlan titokzatos tervében, és mindazokat tereli az üdvösség felé, és mindazokban munkálja a legfőbb jót, akik csak készségesek elfogadni az ő kegyelmét. És befejezném azzal, hogy két igét idéznék, hogy végül is ez az egész együtt hogyan áll össze. A Római Levél 8. fejezetének a végét szeretném idézni. Tehát a Római Levél 8. fejezetének az utolsó sorait. Ugye innét idéztük a 28. és a 29. versből a predesztinációra vonatkozó fontos igéket. És most így olvasom a 31. verstől. Nem végig fogom egészen olvasni, csak részleteket. Ezt mondja a 31. versben, mit mondunk azért ezekre? Mintha azt mondom, Pál apostol, kifejtettem egy tanítást, most szűrjük le a végső következtetéseket. Mit mondunk azért ezekre? Mi következik ezekből? És így mondja, tehát mi következik abból a tanításból, hogy akiket Isten előre ismert, azokat előre el is rendelte, hogy az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? 35. vers, kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? És a 39. vers, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. És még a 37. versből is érdemes idézni, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Tehát Pál apostol hogy vonja le következtetéseket? Azt mondja, amit Isten előre ismerte azokat, akik az igazságból valók, akik az igazságot szeretik, és nem engedte őket az élet dzsungelébe beleszületni egy különleges gondoskodás nélkül. Nem így van, hogy véletlenek dobálhatják őket ide-oda. Nem így van, hogy egyszer csak találkoznak olyan gonosz túlerővel, hogy leteperi őket, és ők szeretnének üdvözülni, de mégis elvesznek. Ilyen nincs. Mert az Isten szinte patika mérlegen kimért mindent, ami velük kapcsolatos, az ő tervében mindent megtervezett, és ezt úgy szerkesztette meg, olyan biztosítékot adott, hogy önmagukon kívül senki ne akadályozhassa meg őket abban, hogy azzá legyenek, akik szeretnének lenni, hogy elérjék azt a célt, amit maguk is akarnak elérni. Tehát a Jóisten így teremtett esélyt az üdvösségre, hogy egy ilyen védő, óvó, jóra fordító tervet működtet körülöttük folyamatosan, előre el is tervezte és működtet is, és ezért felteszi az apostol a kérdést, hát ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Tud akkor valaki tényleg ártani? Gonosz emberek, tragikusan rossz körülmények tönkre tudnak tenni? Nem, mert az Isten ezt előre ismerte, előre kimérte, előre beillesztette az életünk tervébe, úgyhogy végül azt munkálja, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjük. És utána így folytatja még, kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől, és akkor sorol sok minden, nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mezítelenség, fegyver, mert el tudnak szakítani Istentől? Nem. Mert ő ott van a gondviselésével, ott van a figyelmével, ő a végére mehetetlen bölcsességében beilleszti ezeket a rossz dolgokat is úgy, hogy a mi javunkat szolgálják. És végül azt mondja, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodunk. Tehát aki hitáltal Istennel összeköttetésben van, akinek az életében Isten ezt a tervet működteti, az senki se tudja az Isten szeretetétől elszakítani. Nincs olyan túlerő, nincs olyan emberi rossz akarat, nincs olyan szerencsétlen körülmény, amely őt tönkre tegye, és lehetetlenné tegye azt, hogy az üdvösség céljához érkezzék. És így fejezi be, hogy sem magasság, sem mélység, se semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely van a Krisztus Jézusban. A másik ige pedig, még egyszer ismételem azt, amit mondtam, Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Nagy dolog ez, hogy Isten hatalma? Nagy biztosíték ez? Azt mondja, őriz az üdvösségre, de csak hitáltal. Addig és amennyiben hiszünk, és hitáltal engedelmeskedünk. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan vigasztaló a Biblia predesztinációról szóló tanítása, nem elkeserítő, nem lesújtó, hanem ellenkezőleg felemelő és bátorító. Ha mi ezt megértettük, akkor most mi azzal a bátorsággal és bizalommal mehetünk el, hogy hát én nem úgy vagyok egy kis csöpnyi ember az emberek tengerében, hogy én velem bármi történhet, és nem tudni, hogy annak mi lesz a kimenetele, hanem úgy, hogy egy szerető isteni terv már születésem előtt, már az Isten örök terveiben gondoskodott rólam, az én számomra előre el vannak készítve a jó cselekedetek, előre el van készítve, hogy az Isten hogy fordítja jóra a rossz dolgokat is, és csak rajta múlik, abszolút el van készítve az út ahhoz, hogy üdvözülhessek. Ha én engedelmeskedek és engedek az Istennek, akkor aki elkezdte a jó dolgot, befejezi, és Isten végzést hozott, hogy Krisztushoz hasonlóak legyenek. Milyen súlya van annak, hogy isteni végzés? Szerintem egy olyan csodálatos érzés, Isten felőlem végzést hozott, hogy eljussak az üdvösségre, és mindent így megtervezett és elkészített. Nincs ennél vigasztalóbb dolog. És annál, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ennél nagyobb biztonság az életben nincs. Tehát semmi sem szakíthat az Isten szeretetétől, és semmi sem hiúsíthatja meg az ő ránk vonatkozó üdvözítő tervét, ha mi hiszünk, akarunk, engedelmeskedünk.